Hiába magyarázzák a bizonyítványukat, és vannak, akik ennek ellenére sokra viszik az életben. Híresek és sikeresek lesznek. Csifári Gabriella festők, írók, színészek, tudósok bizonyítványát lapozta végig, a tapasztalatait pedig egy könyvben foglalta össze. A kötetből az is kiderül, hogy van-e alapja az olyan előítéleteknek, ami szerint a művészek nem bírják a fegyelmet, és sokat bukdácsolnak az iskolában. A szerzővel Kovács Envera beszélgetett.
Ez a könyv sokkal vastagabb lett volna, de sajnos tulajdonképpen egy ilyen vékuska, 500 oldalas könyv lett belőle, így is több mint 300 levéltári dokumentum került elő a kutatásaim során, és én tulajdonképpen azt kutattam, hogy a műalkotásaik, az alkotásaik, a felfedezéseik mellett, hogy kik ők valójában. Hogy addig, amíg úgymond életrajz képes alakokká váltak, hányféle akadályon kellett keresztül menniük, és ezek az akadályok, ezek a traumák, az ő szellemi immunrendszer őket mennyire erősítette. És ezek az akadályok már igen korán jöttek az életükben, hiszen akár elemista korukban, akár középiskolás korukban sajátos gondolkodásuk miatt és olyan lázadó, olyan betöretlen csikó lelkük miatt azt lehet mondani, hogy nem tudtak beilleszkedni a környezetükbe. Ahogy Petőfi is mondja a német nyelvű önéletrajzában, hogy annyira ellenszenvet éreztem mindenféle szubordinációval szemben, hogy nagyon sok iskolából megszöktem. És azt kellett tapasztalnom itt a iskolai tanulmányaik feltárása során, hogy ezek az emberek, ezek nem hogy összetörtek a megbélyegzettségük során, a kirekesztettségük során, hanem csak azért is emberekké váltak, mert addig, amíg a szülői elvárásoknak, az iskolai elvárásoknak kellett megfelelni, hát bizony átlagon alul teljesítettek ők. Hát lehet látni az iskolai anyakönyvekben, az érdemjegyeiken, hát gyengécske tanulók voltak. Nem csak a karakterüknek, nem csak a egyéni gondolkodásmódjuknak és forradalmi szemléletüknek köszönhető az, hogy ők gyenge tanulók voltak, hanem millió más dolog közre játszott abban. Hát gondoljunk csak bele, hogy a kötetbe szereplő 82 emberből a javarésze a 20. században született és járt iskolába, és a mi történelmünk itt Közép-Kelet-Európában 20. században, hát nagyon viharvert volt, mert az első-második világháború, 19-es események, Horthy korszak, holokauszt, 50-es évek, ők ekkor voltak diákok. Ezek mind-mind közre játszottak az ő iskolai tanulmányaikban, sikerességükben és sikertelenségükben.
Az kiderült már, hogy a levéltárban sokat kutakodtál, de a kötet az abból a szempontból is nagyon szép és látványos, hogy itt a bizonyítványok másolatai is benne vannak. Tehát tulajdonképpen elmentél a családokhoz, és kikérted ezeket a régi bizonyítványokat?
Kicsit helyben kutattam, mert Budapest főváros levéltárában dolgozom, mint főlevéltáros, és onnan került elő 150 dokumentum, tehát több mint 6000 iskolai anyakönyv található a levéltárunkban, de hogyha jól megnézed a kötet elejét, 47 különböző levéltárban, közgyűjteményben, levelestárban, kézirattárban kutattam, de valóban elmentem általános iskolákba, gimnáziumokba, és tulajdonképpen itt nem csak az országhatáron belüli közgyűjteményeket kell említeni, hanem nagyon sok országhatáron kívül, hiszen itt Nagy Magyarországról beszélünk, tehát felvidéki, délvidéki, erdélyi levéltárakban is kutattam, illetve kinti kollégák segítettek, hiszen jól belegondolunk, akkor javarészük, és ezért is érdekesek ők, javarészük több középiskolába jártak, és a tragédiájukat ez is okozta. Nagyon nehéz volt összeszedni Karinthy Frigyes, Radnóti Miklós, József Attila, milyen iskolákba jártak, hány elemiskolába, hány középiskolába, tehát ez egy nagyon komoly kutatói munkát igényelt, és ez egy tragikus is az életükben, hiszen gondoljunk csak bele, Íj és Gyula mondja a visszaemlékezésébe, érdekes volt, hogy öt elemibe jártam, három középiskolába, végül is négy középiskolát végzett. Négy középiskolába jártam, ez különböző, ez hat községben jártam ezeket az iskolákat, és nem, hogy világlátottá tett engem, hanem világriadtá tett. A testem, lelkem összekuszálódott, és nem volt egy tanár se egy iskolában, ahol egy jó szóval szóltak volna hozzám. Tehát világriadtá tette őt, és gondoljunk csak bele, hogy Gárdonyi Géza, vagy Karinthy Frigyes, vagy Petőfi Sándor, akik 7-8 iskolát jártak. Nem csak azért, mert a szüleik költöztek városról városra, községről községre, hanem egészen egyszerűen azért, mert gyengén teljesítettek, vagy eltanácsolták őket, és megpróbálták a szüleik más iskolába, hogy hát, ha ott jobban teljesítenek. De lényeg az, hogy mindenhol azt fel kellett tapasztalni, hogy kirekesztették őket.
Az is nagyon meglepő volt a számomra, hogy ezek a történetek, ezek nem feltétlenül támasztották alá az általam, vagy sokak által ismert hivatalos életrajzokat. Például meggyőződésem volt, hogy Rejtő Jenő orvosi egyetemet végzett, és innen derült ki a számomra, hogy nem. Számodra mi volt a legmeglepőbb az ilyen közhit dolgokkal kapcsolatban?
Nekem mindegyik meglepő volt, mert mondom, már 99 óta kutattam az életrajzaikat, és valahol itt történész levéltárosként én kötelességemnek éreztem, hogy én ezeket a falsadatokat és elhallgatott feladatokat, valahogy helyre tegyem. És hogy mennyire szégyelték mindezt, tehát nagyon érdekes volt, nagyon nehéz volt ezeket az adatokat kikutatni, hiszen önmaguk is egy kicsit kozmetikázták az életrajzukat. Ami számomra érdekes volt, és talán az utolsó pillanatban jöttem rá, hiszen itt azért évekig próbáltam kutatni egy ember után, hogy például Bródi Sándor, akit én nagyon-nagyon szeretek, és akinek a családjához el is mentem, Alexander Brodyhoz, és kértem a segítségét, tulajdonképpen ő se tudott segíteni nekem, de nagy elkeseredésemben újra nekiálltam annak a 6000 kötetnek, ami a levéltárunkban van, és megpróbáltam utána nézni, hogy hát végül is ő, amikor Egerből, az egri főgimnáziumból feljött, hiszen az életrajza szerint azért jöttek el Egerből a családjával, mert édesapja meghalt, elszegényedett a család, és a fővárosba próbáltak szerencsét. Hát korán sem volt így, hanem édesapja élt még, amikor a fővárosba feljöttek, és ő egy gimnáziumba folytatta tovább, a Markóczai gimnáziumba folytatta tovább a tanulmányait, és feltehetően édesapja betegség és halála volt az, ami lerontotta a jegyeit, és végül is arra ítélte őt, hogy befejezze érettségi nélkül, tehát papír nélkül a középiskolai tanulmányait. De hát a kötet tele van novummal, újdonsággal, mert én megpróbáltam következetesen végigkövetni azt, hogy valóban elvégezték azt a iskolát, valóban abban az iskolába jártak, valóban jó érdemjegyeket kaptak. De ami igazán érdekes volt és novum volt, Szabó Lőrinc, Kapdeból Orant professzor úrtól kérdeztem meg, illetve írtam neki, hogy van egy külön kutatócsoportja Szabó Lőrinc életére kutatnak, hogy vajon ki látta az egyetemindexét Szabó Lőrincnek. Hát látta-e valaki? Mert én nem láttam. Érdekes, hogy az akadémia kézirattárában vannak olyan dokumentumok Szabó Lőrinc életére vonatkozóan, hogy ő igenis volt egyetemi hallgató és segélyt igényelt, de mégsem volt egyetemi indexe. Tehát ő valójában hivatalosan nem iratkozott be se a műegyetemre, sem a bölcsészkarra. Az egy tény, hogy Babics óráin részt vett és gyorsírással lejegyzettelte Babics előadásait és segítette Babicsot, de valójában ő hivatalosan nem volt rendes egyetemi hallgató.
Annak is utána néztél, hogy például miért buktak ki ezek az emberek az iskolából, vagy például már említettük Bilicsi Tivadart, nekem ez az egyik talán kedvenc fejezetem, aki mondjuk úgy finoman korrigálta a jegyeit.
Korrigálta a jegyeit, igen. Hát én ezt...
Tehát, hogy ezt miért tették? Túl szigorú volt a szülő, túl szigorú volt az iskola? Mi?
Hát igen, a szigorú, tehát az iskolai és a szülői elvárások. Igazán erre nem tudok választ adni. Az ember próbál ügyeskedni már gyerekkorban is, és lám-lám azért. Ez a lényeg, hogy micsoda nagyszerű színészé vált Bilicsi Tivadar.
Egyébként a színészeknél, meg a festőknél az ember szinte el is várja, hogy lázadó legyen, hogy különleges legyen, hogy ne akarjon beilleszkedni az iskolába, de azért a tudósoknál én azt hittem, hogy ott majd csupa jó jegyet, zseniális előremenetelt találok, és nem.
Nagyon-nagyon örültem ennek a négy tudósnak, de csak úgy finoman egy ilyen mintavétel volt. Ennek a négy tudósnak, aki a kötetben szerepel, Ötvös Lóránc, Szent György Albert, Szent Ágotai János és Bíró László József, a golyóstól feltalálója. Igen, hát ők is azért ilyen bukdácsoló diákként kezdték ők a középiskolát. Későn érők voltak, vagy ahogy Szent György Albert írt, azt hiszem a kötet borítóján látható, hogy nagyon buta gyerek lehettem, de hát nem tanítottak meg tanulni. Nem nyitották fel a szememet erre a világra. Én azt hiszem, hogy ezek a nagyon öntörvényű lázadó embereknek nem felelt meg az iskola, az ő nagyon furcsa egyéniségüknek nem felelt meg az iskola, és igazán az iskolai reguláknak nem tudtak ők megfelelni. De valahol mégis, hát a tudósoknál, tehát a tudomány, a kutatáshoz megregulázott gondolatok kellenek. Valahogy mégis a családi hagyomány rábírta őket, hogy azon az úton induljanak el. De a nagyon szenzitív, nagyon érzelmekkel teli, nagyon indulatokkal teli emberek, tehát a humán értelmiségnél, az íróknál, költőknél, színészeknél, képzőművészeknél, a családba se volt meg ez a hagyomány. Tehát volt egy bizonyos elvárás, de valahol mégis azt lehet mondani, hogy lázadó módon, ha még volt is elvárás, hátat folytottak neki, és nagyon öntörvényesen a maguk útját járták. Ennek kitűnő példája Megyesi Ferenc, vagy Riprónai József, vagy Csontvári Koszka Tivadar. Hát gondoljunk bele, ők gyógyszerészként végeztek, Csontvári is, és Riprónai is, és utána hátat folytottak a biztos polgári megélhetés nyújtó gyógyszerészeti pályának, és festettek. Vagy Megyesi Ferenc, aki hát elvégezte nagy nehezen az orvosi egyetemet, hát én megnéztem ott a jegyeit, jaj, de jó, hogy nem vált orvossá, hál' Istennek szobrász lett belőle, és egy gyönyörű levélre bukkant, amit édesapjának írt, és azt írta, hogy alig várom, hogy megkapjam a diplomát, és hátat fordítsak ennek az egésznek, és elmenjek Párizsba. és végre éljem a magam életét.
Én úgy próbáltam elképzelni azokat a tanárokat, akiknek a keze alatt ezek a diákok cseperedtek, és azon töprengtem el, hogy vajon felismerték-e, hogy milyen hatalmas csiszolatlan gyémánt van a kezük között, hogy milyen tehetségeket nevelnek.
Ez egy nagyon jó kérdés és nagyon jó megjegyzés. A 82 ember esetében azt lehet mondani, hogy egy kezemen meg tudom számolni azokat a tanároknak a számát, akik felismerték a tehetséget bennük. Azért gondoljunk el, hogy azért a régi iskolarendszerben hogy ismerték volna fel mondjuk a Soproni Evangélikus Líceumban egy Berzsenyi Dániel tehetségét? Nem ismerték fel. Vagy Csokonai Vitéz Mihály, aki már házi tanító volt, privátus volt, eltanácsolták. Tehát egy debreceni református kollégiumban olyan, és ez nagyon érdekesek, ez az iskolai regulák, minek kellett megfelelniük, nagyon szigorú elvárások voltak a diákokkal szemben, nem ismerték fel ezeknek a diákoknak a tehetségét. Talán Őze Lajos volt, aki emlegette, hogy az ő dadogását, ami gyerekkorban végkísérte őt, az egyik tanára kivárta, az osztály röhögése közepette kivárta, hogy végre eldadogja a leckét, és látta benne a tehetséget. Tehát tényleg nagyon kevés tanár figyelt rá, hiszen gondoljunk csak bele, ezek gyerekgyárak voltak akkor is. Nem érző, odafigyelő tanári karról volt szó ezekben az iskolákban, hanem tömegtermelés volt.
Magyarázom a bizonyítványom. Híres magyarok az iskolában. Csifári Gabriella izgalmas könyve a Corvina kiadónál jelent meg.
Könyvklub, bővített kiadás.
Jana Lontjánsz harmadik regénye Három nap története. Egy anya, egy párkapcsolatban élő nő életébe kapunk betekintést, aki éppen döntések sora előtt áll, miközben a mindennapi feladatait is igyekszik felelősséggel ellátni. Ez még önmagában kevésbé lehet érdekes, de az író stílusa minden feltételezett hiányosságért kárpótol. Ráadásul az egész történetet áthatja az élet és az elmúlás kérdéseinek feldolgozása. Bárdos Dóra könyvkritikussal Tímár Ágnes beszélgetett a Talán bizony mégsem című könyvről.
Valami nagy változás készülődik itt ebben az életben, ez a nő, ez anya is, feleség is, pontosabban van egy élettársa. Gyász is éri ebben a három napban, valami nagyon újba is bele akar kezdeni, meg néhány dolgot nagyon meg akar oldani, és ezt vezeti végig a regény, hogy tényleg vannak-e ilyen pillanatok, amikor mindent meg tudunk változtatni.
Gyakorlatilag újra és újra visszaköszön az elmúlás gondolata, vagy ennek a feldolgozásának a gondolata. Egyébként egyáltalán nem lehangoló módon, nem tudom, hogy jól látom-e azt, hogy itt ez a fontosabb üzenet az, ami hangsúlyosan megjelenik a könyvben.
Biztos, hogy ez nagyon hangsúlyos, főleg azért, mert van egy olyan halál vagy elvesztés, ami talán nincs is. Ezzel semmi titkot nem árulok el, mert valahol a harmadik oldalon már előkerül ez. Még mielőtt bármit tudnánk a konkrét cselekményről, ugye kiderül, hogy a főhősnőnk édesanyja eltűnt. Amikor ő egészen kicsi volt, körülbelül annyi idős, mint most az ő fia, az idősebb gyermeke, és azóta sem tudják, hogy mi van vele. Egyszer csak kilépett mindenkinek az életéből. Nyilván felnőtt fejjel az ember azt feltételezi már ennyi idő után, hogy akkor biztosan halott, de igazából ez egy teljesen nyitott kérdés, ez egy olyan halál, ami lehet, hogy mégsem halál, és akkor ehhez járul valóban egy szeretett szereplőnek, a nagymamának a valódi halála, és az, hogy nem sokára 8 éves lesz a kisfiú, aki pedig a főhősnöknek a gyermeke. Tehát itt legalább 4 generációs siklunk végig föl alá, és valóban mindig előjön ez, hogy születés, változás, halál hogyan kapcsolódik össze, de mindig visszatérünk oda, hogy na és mi van azzal, aki csak eltűnt? Az még él, az sose hal meg, az lehet, hogy nem is létezett, mert már kilépett az életünkből.
És hogy ugye ezzel párhuzamosan az, hogyha valaki van, akkor az mennyire van jelen. És hogy ez valószínűleg az ő egyik fő problémája is, az, hogy rengeteg szerepben kell helytállnia, hogy hogyan kell neki mondjuk anyának lenni, hogyan kell élettársnak lenni, hogyan tud mindemellett ember lenni. Tehát ez is nyilvánvalóan inkább arról szól, hogy azért, mert elvégzem a mindennapi dolgaimat, még nem biztos, hogy fontos része vagyok a saját életemnek.
Kíváncsi vagyok rá, hogy más hogy olvassa ezt a könyvet, mert én mindig azzal a benyomással fejeztem be az egyes részeket, fejezeteket, hogy tulajdonképpen nincs itt semmi baj. Próbáltam volna mondani a hősnőnek, nyilván nem szó szerint értelem, de azért van, amikor úgy érezzük, hogy mindent jobban tudunk, mint a hős, hogy minden rendben van, hogy nem kellene aggódnod, mert azért itt vannak borzasztóan átélhető, nagyon személyes, önmarcangoló részek, pontosan ezzel kapcsolatban, hogy amit tettem, jó volt-e, valóban jó anya vagyok-e, jó feleség vagyok-e, most nevezzük így, valóban, aki mellettem él, annak olyan életet adok-e, amilyet szeretnék, de azért szeretnék saját magam elvárásainak is megfelelni. Annak megfelelek-e? És azért egy idő után csak elvezetett oda a könyv, hogy most már nem csak ennek a fiktív szereplőnek a kérdéseire ne legyingessek, hanem akár a saját életemmel kapcsolatban föltegyek ilyen kérdéseket, hogy minden rendben van, minden szerepemben rendben vagyok. Ez most szerep, vagy át is élem. Borzasztóan könnyed, sok helyen nagyon mulatságos könyv, bár azért megjáratja néhol a szereplőkkel a poklot, de közben nagyon el tud gondolkoztatni a saját életünkről, a saját helytállásainkról is.
És azt hiszem, hogy azért tud belekényszeríteni engem olvasóként abba, amit te is mondtál, hogy igenis gondolkozzak a saját életemen, mert egyáltalán nem szemérmes, akármiről van szó. Tehát, hogy nagyon-nagyon nyíltan beszél, bármiről, legyen az a borotválkozástól kezdve, a melyik gyerekemet szeretem jobban problémakörig. Tehát, hogy azáltal, hogy ő maga nem kezd el ködösíteni a leírtakat, ezáltal vagyunk rákényszerítve arra, hogy mi magunk is őszintébben olvassuk a könyvet.
Azt hiszem egyébként ez női regényben nem olyan gyakori. Általában egy nagyon előtérbe tolakodó férfi elbeszélő éntől esetleg elvárják, hogy ő majd mindent közvetít akár a szexuális érzelmeiről is, vagy bármiről, de egy nőnél általában, egy női szereplőnél is mindegy, hogy kimozgatja itt ugye éppen az írónő maga is nő. Azt várjuk el talán, hogy szemérmesebb legyen, hogy inkább majd lelkizi, kevésbé beszél a testi dolgokról, és itt gyakorlatilag minden, tehát hogy mire gondolok fürdés közben, mire gondolok a WC-n, hogyan látom a férjemet, amikor öltözködik, és valóban igen, akár az is, hogy itt alszik mellettem a gyerekem, te jó Isten, szeretem én őt eléggé. Minden kendőzetlenül és leplezetlenül megjelenik, nagyon-nagyon őszinte lesz. Persze talán egy kicsit néha idegen ez a világ, tehát nem biztos, hogy mindenki így él, borzasztóan rokon szenved szabad értelmiségi társaság, ugye a férj filozófiát oktat, igazi hollandok folyton kerékpároznak, de mégis ott van benne az is, hogy vagyunk ilyen őszinték a saját életünkkel kapcsolatban, tényleg én is szoktam elmélkedni fürdés közben, tényleg lehet, hogy én is végig gondolom, hogy eléggé szeretem mind a két gyerekemet, egyformán szeretem.
Örülök, hogy említetted azt, hogy ugye itt ez hangsúlyosan egy holland életérzést is kapunk, már amennyiben ez megfogható dolog. Ez a fajta szabad szelleműség az írónő sajátja. Tehát ugye a harmadik regényről beszélünk, de hogyha megnézzük az ő életútját, akkor nagyon hasonlatos ez az ő saját életmódjához.
Azt gondolom, hogy sokszor úgy képzeljük el a jó írókat, és szerintem ez egy nagyon jó könyv, nagyon jó írótól, hogy már olyan bölcsek, és már sokat láttak az életből. Most itt pedig egy gyönyörű fiatal nő néz a fülről az olvasó.